Polygon. Életpályák, eredmények, nagyító alatt. Napjaink zene története Petik András műsorában. És akkor nem megy.
Igen. Hello, mondjak valamit.
Nos, elnézést kérek, egy technikai hiba ködbe jött, egyik mikrofon egyszerűen nem volt hajlandó működni, és ezt a problémát meg kellett oldanom valahogyan, és ez meglepetés volt számomra. No, térjünk vissza rendes kerékvágásba. Szóval a mai napon elkalandozunk ismét a költészet világába, és én nagy tiszteletem meghívtam a mai adásunkba Orosz Margót költőnőt, és segítőként meghívtam Török Tündit, aki segít majd nekünk a versek előadásában is. De kezdjük el a dolgot azzal, hogy hogyan indul egy költészet. Nekem meggyőződésem, és talán élettapasztalatom is, hogy minden kamasz, amikor elkezdi a tizenéves korát, feltéve persze, ha kellő intuitív és intellektuális töltete rendelkezik, belefog valamiféle versírásba, valamit fabrikálni kezd, hiszen ő is megmutatja a világnak, mit tud. Vajon így van ez egy költőnő esetében is? Kedves Margó, hogy indult el neked a kamaszkorodban a költészet?
Kamaszkoromban, mint minden fiatal, úgy gondolom én is, hogy versírással foglalkozik, olyan szinten, hogy szerelmes lesz, vagy az édesanyja iránti szeretetet megfogalmazza, és ez nálam is így volt, hogy voltak apró kis próbálkozásaim, szösszenetek, amiket írtam, de hát azért ezt korántsem nevezném versnek, de az önkifejezés az benne volt, tehát szerettem volna tudtára adni másoknak is, hogy mit érzek és mit gondolok.
És honnan tudtad, hogy ez jobb az átlagosnál?
Hát akkor még azért én ezt nem gondoltam, sőt, szerintem nem is volt jobb az még az átlagosnál. Ehhez azért hosszabb időnek kellett eltelni, amikor én úgy gondoltam, hogy bizony ezek a versek, ezek már színvonalas eszköztárral rendelkeznek, formailag is megállják a helyüket az igazán jó versek között, de ehhez azért hosszú út vezetett.
És mint tanárember, mitől lesz jobb egy versnek a formai megszólalása egy kezdő, egy tehetséges fiatal esetében? Mitől mondható jobbnak? Vagy ez csak egy érzés?
Hát elsősorban azért a versírást is tanulni kell, tehát ez nem ösztönből jön csak csupán, és kell hozzá egy verstani ismeret is, tehát ezekkel kell azért fölvérteznie az embernek magát, és úgy kell elindulni annak dacára, hogy ugye, ha a mai költészetet nézzük, akkor elmentünk már a szabadversek, sőt a prózaversek műfajáig, de ez akkor sem nélkülözheti az igazi hagyományokra épülő verstan, tehát ebből lehet azért elsősorban először merítkezni.
Ezt úgy kell értenem, hogy az első verseidnél már figyelembe vettél verstani szabályokat?
Igen, tehát igazából a verstani szabályok közül, mivel ugye még az ember kamasz, nem is annyira a időmértékes, hagyományos, klasszikus verselést, hanem inkább azt mondanám, hogy a magyaros verselést, amelynek van egy lüktetése, egy ritmikája, és persze benne van egyfajta olyan zeneiség, amely az emberben... Hát vagy benne van, vagy sem, tehát az énekkel, a zenei érzékkel is összefügg. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ezek egy kicsit a hangsúlyos verselésre hajaztak.
De én kicsit mégis ragaszkodnék el az állásponthoz, hogy itt a belső énnek, az elképzelésnek, a fantáziának kell dominálnia, nem pedig a tudatos formaválasztásnak.
Persze.
Cáfoljál meg.
Persze, nem tudlak megcáfolni, mert ez valóban így van mind a mai napig. Tehát nem úgy történik a versírás, hogy én elhatározom, hogy most hexametereket fogok, vagy ahogyan említettem, ütemhangsúlyos verset fogok írni, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a szabad vers is ugyanúgy születik, hogy vannak érzések, gondolatok, amelyeket közölni szeretnék. Tehát a közlés vágya él az ember, és sokszor csak egy sor születik meg, és még azt is elmondhatom, hogy nem feltétlenül kész a vers, hanem lehet, hogy egy-két sorra csak úgy a fiókban, vagy az íróasztalon szépen nyugszik, és aztán utána jönnek tovább a gondolatok. Ez változó. Olyan is van, hogy az ember egy-egy sort leír, és jön magától. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a vers írja önmagát, és adja a formát is.
El tudsz képzelni egy szituációt, hogy van egy 17 éves gyermek, aki éppen töltött káposztát szeretne rendelni anyukájánál, odáll elé, és versben előadja kívánságát.
Hogyne, ez biztos, hogy így van, sőt, még kisebb gyerekeknél is előfordul ez, hiszen benne van az emberben ez a ritmus, és akkor a közlés vágy is ott van, hogy mit szeretnék én elmondani akár a szülőnek, a barátomnak, vagy a környezetemnek, bárkinek, és akkor igen, ösztönösen is rímekben beszélek, és úgy adom át ezt a gondolatvilágot, érzésvilágot.
És vajon ahhoz, hogy egy ilyen gyermek képes legyen egy ilyen húzásra, kell, hogy meglegyen a megfelelő családi környezet ehhez?
Hát ebben sem vagyok biztos. Mondjuk én azt mondhatom, hogy én verset, mesét és szerető családban nevelkedtem, tehát nekem adott volt az, hogy a sok mese által ugye a fantáziám is fejlődött, és aztán ez a versírásban is megnyilvánult, de nem mondanám, hogy feltétlenül olyan családi háttér kell hozzá, ezt sokan meg tudnák cáfolni, hogy nem jöttek egy irodalmi zenét kedvelő családból, vagy művészeteket kedvelő családból, és mégis bennük volt ez a vágy, és ez a tehetség. Tulajdonképpen ős tehetség. Hát vannak ős tehetségek szerintem, én így gondolom.
És nálad melyik korszakban kezdődött el a komolyabb kibontakozás?
Hát a 80-as években jelent meg, ugye én Bánhorvátiban, tehát Borsod megyében lakom, és Miskolci lapban, az Észak-Magyarországban napi lapban megjelent egy-két versem a 80-as években.
Bocsáss meg, ki küldtél be a verseket?
A verseket én küldtem be, bátorság. Tehát voltam olyan bátor, hogy beküldtem, és hogy tovább folytassam ezt a igen. beszéd fonalát, akkor még a napjainkban is abban az időben, amit ugye akkor Serfőző Simon szerkesztett Miskolcon, és még ott is megjelent egy-két versem. De abszolút nem gondoltam, hogy én költő vagyok, hogy versírással fogok foglalkozni. Csak nyilván örömmel töltött el, és nem kevés büszkeséggel, hogy azért megjelent már akkor egy-két versem.
Mikor mondhatja el valaki magáról, hogy költő vagyok?
Hát amikor megjelent az első kötetem 2013-ban, és akkor bekonferáltak, bemutattak, mint költőt, hát igazából majdhogy nem tiltakoztam, hogy hát én nem vagyok költő, én pedagógus vagyok. Tehát sokkal hosszabb idő telt el, évek teltek el, amikor én saját magamnak is bevallottam, hogy én igen, úgy tűnik, hogy én költő vagyok.
És elkezdte a környezet is ezt tudomásul venni.
Hát igen, de ez sem volt egyszerű, azért valljuk be őszintén, hogy én egy ilyen kis mikrokörnyezetben élek, ahonnan azért nehéz távlatokat nyitni, és ez is meghatározta talán azt, hogy én magam is óckodtam attól a kifejezéstől, apostrofálástól, hogy én egy költő vagyok. Tehát ezt én saját magam is nehezebben fogadtam el, és nyilván a visszajelzések azok erősítettek meg ebben, hogy hát igen, akkor nekem van egy ilyen oldalam, és akkor nem csak pedagógus, hanem költő is vagyok, hiszen ugye egyre több neves folyóiratban jelentek meg a verseim, úgyhogy ezek tulajdonképpen megerősítették bennem ezt a gondolatot.
Mielőtt tovább lépnénk a idő tengelyen, szerintem hallgassunk meg egy verset, amit te válasz ki, hogy melyik legyen, és milyen legyen, módon legyen előadva.
Igazából most egy kicsit már érintettem, ugye, hogy én Bán-Horvátiban, a szépséges Bán völgyében élek, és én több mint 42 évet ott tanítottam, és ma is ott élek. Tehát egy ilyen nyitott könyv vagyok én is, és hát a környezetemben élő emberek is, hiszen nemzedékeket már mondhatom, hogy tanítottam ott, és erősen ragaszkodom ehhez a környezethez. És azt szoktam mondani, hogy nem csak a tanításban próbáltam én segíteni a környezetemnek, hanem a kultúra számos területén próbáltam aktívan részt venni, és hát elsősorban azért a gyerekekért, a jövőért tenni a legtöbbet. És azt szoktam mondani, hogy ez az én örökségem. És van is egy ilyen versem, amelynek ez a címe, hogy örökség, és benne foglaltatik talán sok-sok olyan gondolatérzés, amelyről idáig is beszélgettünk.
Elmondod nekünk?
Nagyon szívesen. Örökség. A bánpatak tükrébe nézek, mely halkan ringatja a jelent. Múlt és jövő közt élő fűzfa hajnali fényben mereng. Partjait a nyújtózkodó híd, mint hűséges társ összeköti, s bizalmunk keskeny pallóját sötét vihar remegteti. Dióhéj csónak süllyedőben, messze a part, és nem látható, mégis üzenni kíván nekünk olajág, zölden pompázó. Üzen, mint gyökér a fának, mint jövőnek üzen a jelen, ami benned egyszerre mozdul, bánpatak hulláma, időtlen. Így nézlek évtizedek óta, mint minden anya gyermekét, kit ez a föld dajkált, ringatott, remegve viszi át örökét. A bánpatak tükrébe nézek, mely halkan ringatja a jelent, hódvas fűzfák törzsöke. Élhet még röptető jövendőt.
Remek. Ezek szerint előfordul, hogy a patakpartján üldögélve elmerengsz a világ folyásán. Így van ez?
Igen, hiszen a természet az közvetlen közelemben van, inkább azt mondanám, hogy az életterem, és szemlélve a természetet, gyönyörködve annak szépségében, sok-sok érzés és gondolat fölgyülemlik, összepréselődik a szívemben, lelkemben, amiből aztán vers születik. Ez így van, igen.
Ha belegondolok abba, hogy Adi Endének egy párizsi nyüzsgés meg a világnak a pörgése jelentett komoly inspirációt, lehet, hogy neked éppen egy csendes elvonultság, egy csendes békés környezet jelenti a filozofikus megtérést?
Igen, mert szerintem nyilván egy adódik abból, hogy ez az életterem, tehát nem a nagyváros zsibaját hallgatom, és nem ebben a közegben élek. Másrészt pedig én azt hiszem, hogy pont ez a elcsendesülés, befelé figyelés, a környezetnek ez a szépsége, ez adja azt, hogy tényleg észreveszem a környezetemnek, tehát a tájnak, magának a szépségét, és nem egyfajta olyan szemlélet van, amely ugye a modern világunk magával hozott, hogy a természet és az ember között nincs meg sokszor ez a szoros kapcsolat, nincs idő észrevenni annak a szépségét, annak az üzenetét.
Ha azt mondjuk, hogy visszatekintünk a régmúlt zseniális magyar költőire, szerintem most kivételes Arany Jánosra gondolok, az ő tájleírásaik, az ő környezeti megjeleníteseiknek a stílusa, a maga veretességében mennyire vethető össze a mai kornak a már modernizált nyelvében való megjelenítéssel? Hiszen már másképpen beszélünk, mint akkor egyáltalán.
Hát a nyelvezete is nyilván teljesen más egy mai versnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy amit az előbb is kifejtettem, hogy a természet és az ember közötti kapcsolat az teljes egészében szerintem megváltozott. Tehát egyfajta, nem is tudom, hogy mondjam, tehát tulajdonképpen a valósághoz másképp viszonyulunk már, mint a természethez, a természet nyújtotta a valósághoz. Ezért aztán a Arany Jánosi vershez semmilyen formában nem hasonlíthatók a mai tájversek, mert a mai tájversekben szerintem benne van ez az elidegenedés nagyon sok esetben, benne van a feszültség, a rohanás, hiába, hogy tájverset írnak, teljesen más, mint egy lecsendesült, nyugodt szemléletet, tájat szemlélő líra például.
Mi lenne, ha ma egy fiatal költő előállna egy Arany János nyelvezettel megírt verssel? Kinevetnék?
Nem is nevetnék ki, legalábbis én úgy gondolom, hanem inkább furcsán néznének rá, és még azt is megkockáztatom, hogy nem mindig értenék, hiszen ezeket a régi kifejezéseket, szavakat, ezeket már nem ismerik a fiatalok, nem használják, és ezáltal nem is tudják a jelentését.
Tanítás közben mennyire lehet a gyermekek lelkét kinyitni az ilyen szép kifejezésekre, szép nyelvi formulákra?
Igyekszünk, bár én azt gondolom, nekem azt mondták, hogy szerencsés időpontban mentem nyugdíjba, nyugállományba, mert ma már talán nehezebb, úgy tapasztalom, a gyerekek lelkét is nyitogatni, és a nyelvészet szépségére rámutatni, de jó pár évvel ezelőtt én úgy gondolom, hogy ez azért sikerült, akár nekem is, mert a pedagógus az példa. És akkor, ha én használom ezeket a szavakat, vagy megpróbálok rávilágítani a jelentésükre, vagy akár mondatokat szerkesztünk vele, vagy képi formában közelítjük meg, ez sokat számít, és szerintem a lelkesedése a pedagógusnak az is hat a gyerekekre, tehát ezt tapasztalatból tudom mondani. Úgyhogy rá lehetett venni a gyerekeket arra, hogy régebbi szavakat használjanak, vagy, tehát nem a mindennapi életben nyilván, csak mondjuk egy-egy témakörben, vagy pedig egy versírás közben. Tehát lehet azért a gyerekekre hatni, én úgy gondolom.
Én is úgy tartom, mint a környezetemben mindenki, hogy a pedagógus a nemzet által értelmiségivé felkent személy, a világító toronyként kell, hogy működjön a környezetében, és ez azt hiszem fogadatokban igaz egy ilyen elzártabb kisebb közösségben. De lépjünk is tovább. Mi lenne a következő vers, amit meghallgatnánk?
Szerintem borzasztó meleg van, aminek örülhetünk, hiszen nyár van, és mikor legyen meleg. És hát igaz, hogy egy kicsit már túl vagyunk az akácfa virágzásán, de szerintem sokan vagyunk, akik már megcsodálták ezt a gyönyörűséget, és az illatát is talán magunkba szívtuk, és ehhez hozzá is segít a most következő vers, amelynek az a címe is, hogy Akácfa fényben.
Aranysugárban ízik a táj, akácvirágnak illata száll. Ruskadó ága fürtökben hull, fehér ruhája váldra simul. Hamvas zöld kontját csönd szövi át. Aranyhajtűje fénylik haján, levélszoknyáját férceli szél. Lebegve lippen, lába tövén. Karcsú törzsökén fut erezet. Madár az ágán fészket keres. Oltalmat nyújtó akácfa ága. Lépteidet ma ő vigyázza.
Na, köszönjük szépen. Török Tünne mondta ezt a verset nekünk, és köszönjük szépen a közreműködést tettük is, de még majd halljuk a hangját biztosan. Kedves Margó, mi volt a következő lépés, amikor gondolom középiskolás korod után pályát kellett választani? Volt a köze a választásnak a versekhez, vagy független volt tőle?
Igazából azért választottam a pedagógus pályát, mert a családban több pedagógus volt, és ez hatott rám. Tehát szívvel, lélekkel az iskolában voltam, már gyermekként is, tehát kötöttem az iskolához. A középiskolában remek tanáraim voltak, és a magyar szakot, azt imádtam a magyar nyelv és irodalmat, és a magyar szakot választottam elsőként, amikor főiskolára kerültem, és ez nagyban köszönhető a ma már nagyon jeles József Attila díjas irodalomtörténésznek, Csévarga Istvánnak, mert többek között ő volt az én magyar tanárom, és aztán ez ugye folytatódott a Mohácsi tanárúrral, és sok-sok jeles tanárnak köszönhetem, hogy ez a lelkesedés, ez megmarad bennem a magyar nyelv és irodalom iránt.
Nem lehet könnyű versekkel elérni azt, hogy az ember a környezetében ismerté váljon. Volt ennek jelentősége?
Már hogy értsem, hogy minek jelentősége?
Az, tehát hogy ismerté válhattál a környezetben, mint költő is.
A szakomnak, vagy
nem mire, a szakadnak, hanem költői tevékenységednek köszönhetően. Tehát jobban megismertek el a környezetben, mint költőt, igen, vagy inkább csak, mint pedagógust?
Hát elsősorban azért, mint pedagógus, tehát úgy szereztem magamnak, nem tudom, hogy mondjam, népszerűséget, mert a visszajelzések azok mindig azt mutatták, hogy érdemes ezen a pályán maradnom, érdemes csinálnom, tevékenykednem, és nyújtanom sok-sok örömet, szépséget a gyerekeknek, de nem csak a gyerekeknek, hanem a környezetemnek, ahogy mondtam, a kultúra területén is. Költészetben az később jött, hogy aztán úgy is elfogadtak, és aztán népszerű lettem. Ez egy kicsit későbbi időre tekinthető vissza.
Lépjünk el egy icipicikét más irányba. Biztosan találkozol modern versekkel, ilyen rendhagyó versekkel. Ezekkel hogy bírsz megbarátkozni?
Hát én úgy gondolom, hogy ugye a társadalom átalakult, és akkor ez az irodalmi térre is hat, és így a költészetre is. Tehát merít ugyan a költészet a hagyományokból, de egyre kevesebbet, és ahogy említettem a beszélgetésünk elején, inkább a szabad vers, sőt, mi több, a próza vers felé megy el, és én magam is egyre több szabad verset írok, és ezeknek ugye az a lényege, hogy nincs, tehát nincs hagyományos, úgymond ritmusa. Ritmusa mellett rímképlete, viszont van egyfajta gondolatritmus benne, és ez adja, ha úgy tetszik, a zeneiségét, a ritmikáját, illetve egy picike kis szünetekkel a feszültséget is lehet fokozni, nem beszélve arról, hogy szabadon áramlik a gondolat, és talán olyan hatást is el lehet vele írni, hogy az olvasó vagy a hallgató tovább gondolja akár ezt a formát, tehát ezt a gondolatot tulajdonképpen, vagy érzésvilágot, amit közöl ez a szabad vers. Próza verssel, megmondom őszintén, én magam még nem próbálkoztam, ez is egyre gyakoribb. Igazából a tükörképe olyan, mintha prózát írt volna valaki, nincs tördelve versenként, de elfogadott, és én magam is elfogadom, helyesnek tartom, hogy ilyen formában is megnyilatkoznak a költők, mert ahogy mondtam, változik a világunk, miért ne változna a költészet maga szintén, akár formai, vagy akár a témát illetően.
Ezt én nem kívánom vitatni, minden mellett, hogy nem értek ezzel egyet, mert nekem a vers az vers, és hogyha egy versnek nincs zeneisége, nincs ritmikája, nincs egy lüktetése, hát akkor az nekem nem vers. Lehet egy szép próza, de akkor nevezzük prózának is, nem pedig versnek. De hát lehet, hogy én is túlságosan begyöpösödtem már ebben a témakörben. De visszatérve a zeneiségre, neked mennyire fontos, hogy egy verseidben a zeneiség is megjelenjen valahol?
Elsősorban azért ezt tartom szem előtt, tehát fontos, számomra fontos, hogy megjelenjen a zeneiség, sőt, mi több még a klasszikus formákra visszatérve, igazából az időmértékes verseléssel is próbálkoztam, de nem, tehát elfogadottabb már ez a szabad stílus, és az folyóiratok arculatától függ az, hogy mit fogadnak be. Tehát vannak olyan neves folyóiratokról beszélek, vannak olyan folyóiratok, amelyek elfogadják a régi hangsúlyos és ritmikus rímekkel ugye tüzdelt verseket, és vannak, amelyek abszolút nem elutasítják, tehát csak a szabad versre szorítkoznak. Ezt tudnia kell a szerzőnek, hogy ez így van, így működik.
És ez vajon igazi művészeti érték, vagy piaci megfontolás miatt van?
Hát én szerintem érték, mindenképpen érték, és ezzel a változással függ össze, azt tapasztaljuk a mai világunkban, hogy rohanunk, és ez a hektikus világ, ez nyomja rá a bélyegét szerintem a művészeti alkotásokra, és nem csak a versekre, szerintem számtalan képzőművészeti alkotásnál is ezt lehet tapasztalni.
Most akkor kicsit térjünk át a zenei világra, ha nem bánod, bejátszunk egy dalt, egyik versednek a megzenésítését, amin elárulom, hogy tegnap egy icipicit módosítottam, mert finomabbá akartam tenni eredeténél, de hallgassuk meg a Tavasz tündér című versedet Nick Andrea énekével.
Lépked a réten, erdei szélen, tavasz virágát tartja kezében. Bokrában illat kankalin sárga, ibolya kiklik szerényen bújva, bújja hirpígy pampihéj.